Hallgassuk meg fennállva Istennek igéjét, amint az szól hozzánk és írva található Lukács írása szerinti evangélium második részében a fejezet végét olvasom a 41. verstől kezdődő ige szakaszt. Jézus szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felment Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafele indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre, mivel azt hitték, hogy az úti társa körében van. Elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanító mesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket. És mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá: gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszolt: miért kerestetek engem? Nem tudjátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet! Karácsonykor fontos szerep jut az Isten bölcsességének a bemutatására. Valahogy a karácsony és a bölcsesség már a proféciák miatt is szorosan összekapcsolódik, és Máté evangéliumában, a napkeleti bölcsek alapjában pedig megszemélyesítve is megjelenik a bölcsesség. De Lukács evangélista is nagyon sokat említi, hogyha rákeresünk a bölcsesség szóra, a Lukács evangéliumában nagyon sokszor fordul elő. A születés történet elbeszélését is így zárja le a 40. versben, a gyermek pedig növekedett és erősödött megtelt bölcsességgel, és így is zárja le magát az egész fejezetet, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. A 12 éves Jézus története nagyrészt erről a világban megjelent bölcsességről szól, hogy hogyan jelenik az meg. Hogyan jelenik meg a világban az Isten elrejtett bölcsessége, amely csodálatos, amely meglepő, amely új felfedezésekre vezet bennünket. De Lukács evangélistánál valószínűleg ez azért is fontos kérdés volt a bölcsesség, mert annak a világnak, a görög világnak a hallgatóságához ír, ők a címzettek valószínűleg, pogányoknak ír, pogányokból lett keresztényeknek, akinek fontos kérdés a szófia, a bölcsesség. Németh Pál református lelkész kollégánk, akinek kiskunhalasi gyökerei is vannak, ő írja egy római levél részlethez írt magyarázatában a következőt. És amint a törvény a zsidókat, úgy vezette a világi bölcsesség és az okoskodás hiába valósága, ez idézett a római levélből, a pogányokat Krisztushoz. És amint a törvényben való bizakodás megmutatta az emberi akarat gyengeségét és alkalmatlanságát, ugyanúgy az értelemben való bizakodás felismerte az értelem esendőségét és Krisztusra utaltságát. És mivel a Krisztusban kijelentett igazsághoz hozzátartozik az út, amely hozzávezet, így a keresztény gondolkodás sem vetheti el sem az Ószövetséget, mint amelyben a törvény Krisztusra vezérlő mesterként van jelen, sem pedig a világi bölcsességet, amely a maga hiányszerűségével Krisztusért kiállt. Az a kérdésem, hogy érezzük-e mi ezt a hiányt a világunkban? A Krisztusnak az értelem adó hiányát, azt, hogy sok kérdés van, És az emberek meg sem várják a választ, és már nem is hisznek abban, hogy van válasz az életük nagy kérdéseire. Halljuk ezt a kiáltást az értelem után a mai kultúránkban. Valaki megjegyezte, és sok igazság van ebben a megjegyzésben, hogy ma már a jó filmek sem igazán jó filmek. Biztos, hogy találunk benne valamit, ami úgy elrontja az egészet. Vagy valamit, ami nagyon hiányzik belőle. És ezt nem csak ilyen fekete ruhás lelkész bácsik mondják a szószék mögül, hanem statisztikák mutatják, hogy a fiatalok is elfordulnak a tévénézéstől, mert valami nagyon hiányzik belőle. Az a nagy kérdés, hogy egy-egy filmet, hogyha megnézünk a gyermekünkkel együtt, akkor meg tudjuk-e vele beszélni azt, hogy mi az, ami itt valami hiányért kiállt? Mi az, ami annyira hiányzik ebből a világból, a mai kultúránkból? Van-e ahhoz bátorságunk, hogy elmondjuk ezt, ahogyan volt Pál apostolnak bátorsága? Persze ehhez le kell ülni, és meg kell beszélni, amit láttunk, és hozzá kell tudni szólni is. De ugyanígy merjük-e bátorsággal hirdetni, hogy ő az, Jézus Krisztus, az Isten testet öltött bölcsessége, akiről a profécia szól, hogy a gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Egy gyermek kellene, hogy tanítson ma is bennünket bölcsességre. És valóban sokszor a gyermekek tanítanak is minket bölcsességre, úgy általában is igaz ez. Hallottam egy történetet, két testvérről és egy szomszédról, az egyik testvér szegény volt, a másik gazdag volt, és karácsonyra a gazdag testvér meglepte a szegény testvérét egy autóval. És észrevette a szomszéd kisfiú, és kérdezte, hogy honnan van ez a szép autó. És mondta, hogy hát nekem ilyen testvérem van, a testvéremtől kaptam. És azt mondta erre a kisfiú, hogy bárcsak, és mi úgy folytatnánk biztosan, hogy bárcsak nekünk is lenne egy ilyen testvérünk, de azt mondta, bárcsak én is olyan lehetnék, aki ilyen ajándékokat tud adni. És mennyivel bölcsebb volt ez a válasz, igaz? Mennyivel bölcsebb volt ezt így kimondani? Hiszen magának is jót kíván ezzel, és másoknak is. Van egy másik történet, de annak a szereplője itt ül, hogy ezt nem mondom el, az a kislányomról szólt volna, de nem szereti, hogyha róla mesélek, úgyhogy ezt most nem mondom el. De valóban sokat tanulhatunk gyermekektől a bölcsességről. A felolvasott ige részben is azt látjuk, hogy Jézus a templomi bölcsekkel, a tanítómesterekkel, a doktorokkal beszél az Isten igéjéről, az Isten szaváról, és ő az, aki először leül oda alázatosan hallgatni, aztán azt olvassuk, hogy kérdez, tehát ez a sorrend hallgat, kérdez, és aztán pedig olyan válaszokat mond maga is, ami után kiderül, hogy ő kezd el tanítani, hogy ő lesz a bölcs tanító abban a közösségben. A felolvasott történet alapján elmondhatjuk, hogy az Isten bölcsessége az mindig meglep bennünket, és mindig egyszerűbb formában jön el, mint amire számítunk. Legyen ez az igénknek az első üzenete, hogy az Isten bölcsessége mindig egyszerűbb, és mindig megdöbbent bennünket. Ahogyan olvassuk is, az Isten bölcsessége megfogja a bölcset a maga bölcsességében. Lefegyverzi, megdöbbenti, és ámulatba ejti. Gondoljunk csak megint a napkeleti bölcsekre, hogy milyen nagy tudással, milyen nagy megérzéssel és megfigyeléssel indulnak útra, hogy megtalálják a megígért királyt, egy új dicsőséges kornak a fejedelmét, és aztán persze rossz helyre kopogtatnak be Heródes király palotájába, és meg kell tanulniuk, hogy az ő bölcsességük is mennyire viszonylagos és mennyire kevés, és aztán majd hódolatukat teszik a kisgyermek előtt, akiben az Isten az igazán megszégyenítő bölcsességét mutatja meg nekünk. Valaki egyszer azt mondta, hogy nincs semmi sem igazságosabban elosztva ebben a világban a józan észnél, mert mindenki azt gondolja, hogy ő eleget kapott belőle. Hát éppen ezért vezet nekünk is hosszú útunk az igazi bölcsességhez, mert azt gondoljuk, hogy elég van belőle nekünk, és éppen ezért van szükségünk arra, hogy a Krisztusnak a bölcsessége szégyenítsen meg bennünket, fegyverezzen le bennünket, hogy készek legyünk újra tanulni. Hogy ez a Jézus, ez a gyermek vezethessen minket, taníthasson minket. Jézus megfogja az ő hallgatóságát, és megfogja az ő saját szüleit is, amikor, hát gondolom, először pánikba estek, aztán dühösek voltak, és aztán pedig aggódtak, és aztán pedig dühösen oda léptek hozzá, akkor olyat mond Jézus, hogy meg sem tudnak szólalni. És vajon mi volt az, ami ennyire megfogta őket? Hát azt gondolom, hogy az az egyszerűsége és nagyszerűsége annak a válasznak, amit Jézus adott, ahogyan kigördült a szájából az a szó, ami gyakorlatilag a vallás történetének a forradalma, hogy nekem az én mennyei atyám, az én atyám házában kell lennem, vagyis, hogy az Istenről úgy beszél, mint atyáról. Lukács evangéliumában és az evangéliumokban is ez először fordul elő, hogy valaki így beszél az Istenről, mint atyáról. És ez csak ugyan természetesen kigördült a szájából Jézusnak. És mindenki megdöbben, hogy honnan veszi ezt ez a gyermek, honnan tudja, hogy az Isten az nekünk atyánk. Ámulatot kelt, akár csak majd akkor, amikor jönnek farizeusok tanítványai, vagy jönnek Keresztelő János tanítványai, és meghallgatják a tékozló fiúról szóló történetet. És azt mondják, hogy így is lehet beszélni az Istenről. Döbrösi Lajos, aki Bulgáriában a muszlim törökök között végzett missziót, a két háború között, ő mondta el azt, hogy egy elég ellenálló és kemény közeg volt ez a misszió szempontjából, de amikor a tékozló fiú történetét mesélte el, és mesélt így az atyáról, mindig elsírták magukat a törökök. És aztán az evangélium végét, hogyha föllapozzuk, akkor a római százados is ugyanezzel a csodálattal állott a kereszt alatt, amikor hallja, hogy Jézus így köszön el ettől az élettől, hogy atyám, a te kezedbe helyezem le az én lelkemet. És gondolkodik azon, hogy ki ez, aki a kereszten a szenvedés közben így szólítja meg az Istenét, hogy abba, és elmondja azt az imádságot, amit minden lefekvéshez készülődő zsidó gyerek elmondott. Így tért nyugovóra. Azt az imádságot mondta el, azt a gyermeki imádságot, ahogy a minden este nyugovóra tért. Atyám, a te lelkedbe helyezem le, a te kezedbe helyezem le az én lelkemet. És ezt látva elkezdte dicsőíteni az Istent, ez a római százados, és azt mondta, hogy ez valóban igaz ember volt. Tehát ez az egyszerű bölcsessége Jézusnak, ami nem másból fakadt, mint a bizalomból, mint az Isten ismeretének a lelkéből, mint ebből az Isten tudatból, mint ebből az Isten közelségből, amit olyan természetesen élt meg, ami olyan nagy teljességgel lakozott ő benne. És azt mondhatnák, bárcsak mi bennünk is lakhatna. És itt a karácsonyi örömhír, hogy bízd rá magad erre a bölcsességre, bízd rá magad erre az atya-fiú kapcsolatra, mert ez lehet akkor a te legnagyobb bölcsességed is. Hogyha te is Jézus bátorítására ilyen, természetesen és egyszerűen fogod tudni kimondani, hogy atyám, ez az ő nagy ajándéka számodra. Ilyen természetesen, ilyen lefegyverzően, ilyen egyszerűen. Másodszor arról szeretnék beszélni nektek, hogy a bölcsesség nem kerüli ki az életnek a legfontosabb kérdéseit. Miről is beszélgetett Jézus ott a tanítómesterekkel? Hát az írásokról beszélgetett róla, beszélgetett velük. Honnan ismerte ő az írásokat? Hát nyilván úgy, hogy szorgalmas tanulással elsajátította. Alapvetően az édesapa felelőssége volt, hogy úgy nevelje és neveltesse a gyermekét, hogyha majd felnő, ő maga a Tórát önként akarja olvasni, érteni és tudjon róla gondolkodni is. Magyarán bibliaolvasó embert neveltek Jézusból, és jó munkát is végeztek. Aztán persze volt valamiféle iskola is a zsinagóga mellett, és biztosan az édesanyjától is sokat tanult, de alapvetően a nevelő apáé volt fő felelősség. De Jézus, amikor az írásokat tudakolja, és beszélget róla, akkor valószínűleg jó kérdéseket tesz föl, valószínűleg végére jár a dolgoknak, nem áll meg félúton, és most, hogy már kezd, hiszen a 12 éves kor ezt jelenti, kezd öntudatos korba lépni, felnőtt korba lépni a hit szempontjából, akkor ez az öntudat, ez egyre világosabban mutatja meg azt, ekkor már valószínűleg kezd derengeni számára, hogy amire mutatnak az írások, az egy szükségszerű áldozatra mutat, amit az eljövendő messiásnak kell bemutatni. Lukács evangéliuma valószínűleg, hogy erre gondol, hiszen Lukács írta az apostolok cselekedetét is, ott is ezt tudakozza az etióp kincstárnok, hogy vajon ezek az írások miről szólnak, és ő is szeretne a végére járni. És aztán, amikor az emmausi tanítványokkal találkozik Jézus, akkor, ami itt most még valószínűleg csak derengett a számára, hogy miről szól ez, akkor kezdte azt kifejteni a két tanítványnak, akik szomorú szívvel mentek haza, hogy így szólt hozzájuk, óti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amik megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellette elszenvedni a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? De kísérteties a helyszín is Jeruzsálem, hiszen a Lukács evangéliumban arról szól, hogy Jézus Názáretből tart Jeruzsálem felé, a végzett helye felé, és most itt van, megelőlegezve. Kísérteties az a körülmény is, hogy harmadnapra találják meg a szülei. Tehát minden arra mutat, hogy Jézus itt már kezd derengeni, és kezdi fölismerni, hogy mi is az ő küldetése. Mikor már a külső kényszerek az emberről lemennek, amikor kezd felnőni, akkor a külső kellek már megszűnnek, és maradnak azok a belső kellek, amik igazán mozgatják az ember életét. És most kezd, hogy a szülei kezét elengedte, és a szülei is elengedték az ő kezét. Látszik, hogy jól nevelték ebből a szempontból is, mert azt mondták, hogy jó, hagyj jöjjön a rokon gyerekekkel, aztán este derült ki, hogy nincs meg a fiú. Szóval őt már 12 évesen felnőttnek kezelték a szülei. De így van ez velünk is, hogy amíg a külső kényszer, amíg a szülői hatás ott van, addig talán elmegyünk a templomba, de hogyha elmúlik ez, akkor vajon mi jön helyette? És Jézus életében az következett, hogy akkor kezdte igazán megsejteni az isteni szükségszerűséget. Erre is hivatkozik, azt mondja, hogy nekem az atyám házába kell lennem, de valószínűleg ez egy rossz fordítás, mert szó szerint ez áll itt, hogy ezekben a dolgokban kell lennem. Mik ezek a dolgok? Hát ez elég zavaró igen, magyarázók számára is, hogy itt van egy homályos utalás, hogy azokban kell lennem. Mik ezek? Hát a legvalószínűbb az, hogy most azzal kell elfoglalnia magát, hogy az írások értelmét föltárja, hogy mi ez a szükségszerűség, hogy a végére jár a dolgoknak. És fölismeri, hogy itt el kell jönni egy megváltónak, akinek szenvedni kell, és arra is rá fog jönni, hogy az a megváltó, akinek szenvedni kell, ez ő. Most ennek van itt az ideje, hogy ennek a végére járjon. Talán most még csak megsejti, hogy később látjuk már az emmausi tanítványoknak, ki is fejti ezt. Hát nem értitek, ezeket kellett szenvednie a messiásnak. Nem tér ki a bölcsesség az igazán nehéz kérdések elől. Mi is, mikor beutaltak minket házas hétvégére a feleségemmel, nem azért, mintha nagy baj lett volna, általában oda nem is azért kell menni, ha már baj van, hanem azért, hogy most már elég sok ideje házasok voltunk ahhoz, hogy témává tegyük magunk között a saját házasságunkat, és két kérdéssel indítottak bennünket, ami nagyon megdöbbentő volt, mindig írásba kellett válaszolni. Az első kérdés az volt, mi az életednek az értelme? Hoppá! Ugye ezt a kérdést mikor tettük fel utoljára magunknak? És a második kérdés az volt, hogy miért szeretnél még tovább élni? Hát tedd fel ezeket a kérdéseket te is magadnak. Vegyél példát a Krisztusnak a bölcsességéről, és válaszold meg magadnak, hogy mi az az isteni kell, ami igazán mozgatnia kell téged. Már nem a külső kényszerek, nem a megfelelési kényszerek, hanem hogy az Isten mit vár tőled. És azért vagyunk itt, hogy hálát adjunk, hogy Jézus Krisztus igent mondott erre az isteni kerre, ez az isteni küldetésre, erre az isteni hívásra, hogy hűséges volt halálig, méghozzá a keresztfának haláláig, és ezért van nekünk megváltásunk. Adjunk ezért hálát, hogy ő nem kerülte ki az ő bölcsességében ezeket a kérdéseket, és már ébredező öntudattal is ezekre a kérdésekre kereste a választ. Végül a bölcsesség az életünk valós kérdéseire felel. Pál apostol is utal arra, hogy nem úgy jöttem hozzátok a világi bölcsességnek a fölényével. A világi bölcsesség az mindig fölényes, mindig helyből megmondja az igazságot, hanem alázatosan és szeliden, mondja Pál apostol. És ilyen a Jézus bölcsessége is, hiszen azt látjuk, hogy először hallgat türelmesen, aztán kérdez, és utána válaszol. De ugyanezt tette az emmausi tanítványokkal is. Melléjük szegődik, akik szomorú a szíven mennek, meghallgatja őket, egyszer csak kérdez, és aztán válaszol. Egyszer egy evangelizációs plakátra ráírta valaki azt, hogy Jézus a válasz, és valaki odaírta filccel, hogy de mi a kérdés? Ugye az is egy fontos dolog, hogy mi életünknek a kérdése. És a bölcsesség erre kíváncsi, hogy mi a te kérdésed, hogy mit gondolsz, hogy hol vagy, és erre akar valóságos választ adni. Az elmúlt időszakban az egyik legszebb bizonyságtétel, amit hallottam egy gyülekezeti tag szájából, azért merem elmondani, mert ő most biztosan nincs itt, és az így szólt, hogy tudja, tiszteletes úr, én fiatalabb koromban nagyon makacs, nyers természetű ember voltam, kicsit erőszakos, aki sokakat megbántott. De aztán az idővel az Isten kimunkálta az bennem, hogy valaki minél durvábban beszélt velem, én annál nyugodtabban tudtam válaszolni. És azt mondta, hogy ezt a Krisztustól tanultam meg, hát ezt ő végezte el az ő kegyelméből bennem, és azért nagyon hálás vagyok, és azt mondta, ami nagyon szép mondat volt a szájából, mert rájöttem, hogy az egyetlen módja, ahogyan élni érdemes, ahogyan a kapcsolatainkat intézni érdemes, az a krisztusi mód, ahogyan azt a Krisztus tanította. Azt mondta, hogy én erre meg vagyok győződve, hogy ez az egyetlen élhető módja az életnek. Az, ahogyan Krisztus élte, az, ahogyan ő reagált, az, ahogyan ő válaszolt. Vagyis ez a kedves testvérünk rábízta magát az Isten bölcsességére, hogy így kell élni. Rábízva magunkat. És hogyha te valóban választ kaptál a kérdéseidre, Krisztusban megtaláltad a választ, hiszen ő lett számunkra bölcsességé, igazsággá, megszentelődésé. Ha sikerült ezt kibontanod, a Krisztusban lévő bölcs választ, hogy a te élethelyzetedben, amiben most vagy, mit kell megtanulnod, hogyan kell tanulnod a szeretetet, hogy hogyan kell tanulnod a türelmet, ha ezt megtanultad, vagy ha ezt megkaptad erre a választ, akkor bízd rá magad. Ha keresztény vagy, akkor hidd el, hogy tényleg ez a legjobb módja, ahogyan élhetsz. Krisztus bölcsességére hagyatkozva. Ő lett számára bölcsességül, és mindannyiunk számára. Végül hadd olvassak fel egy történetet. Ugye azért jó karácsony másnapján prédikálni, mert akkor az ember már felhasználhatja a karácsonyi ajándékba kapott könyveit is. Úgyhogy én is így fogok tenni. A Gárdonyi Gézának jelent meg az Evangéliumi Álmok című kicsit elfeledett írása, amiben többek között régi szép óegyházi legendákat kapcsol össze egy történetté, és ennek a történetnek az a címe, hogy a legszebb prédikáció, de én ezt a címet adtam neki, hogy az út az egyszerűség felé, az út a bölcsesség felé. Egy ifjúról szól, aki Trajánus császár idejében élt, és növendéke volt egy rétor iskolának, tehát ahol megtanulták a klasszikus retorika, az ékes szólás művészetét, jártas volt a filozófiában is, és egyéb művészetekben, hiszen azokat együtt tanulták, és ez a bölcs ifjú később katonának állt, és fölesküdött arra, hogy ezeket a keresztényeket, akikről annyi rosszat hallott, és a birodalom ellenségei kifogja, hogy ő is írtani fogja őket. És egyszer követve a nyomokat, eljutott egy barlangba, ahol össze szoktak jönni a keresztények, és ott elaludt, ahogy várt rájuk, és arra ébredt, hogy már megérkeznek a keresztények, letűzik a fáklyáikat, és egy idős ember elkezd beszélni, és magyarázza Ézsaiás proféta alapján Jézus történetét, és ahogy hallgatta, megérintette őt, amit hallott, és oda borult a papnak a lábához, és ezt kérdezte tőle, honnan tanultad, uram, ezt az ékes beszédet? Mert csodálatos az, hogy másképpen beszélsz, mint a rétorok tanítják, és mégis minden beszéded úgy ragyog, mint alkonyatkor a felhők pompás tüze. Az ag így felelt, az én beszédem együgyű, mint a gyermekek beszéde, csak a mennyei igazságok azok, amelyek ragyognak benne. Hallanád csak egyszer az én mesteremet, Simeont, aki Bosztrában lakik, ő tud csak igazán beszélni. És innentől kezdve arról álmodott ez az ifjú rétor, hogy hallhassa Simeont, aki még gyönyörűbben tud beszélni. És meg is találta őt, aki nem más volt, mint a cirénei Simon, aki Jézus keresztjét vitte, és amikor megtalálta őt Arábiában, akkor őt is hallgatta, és az ő beszéde is elkápráztatta, és azt mondta, messze földről jöttem hozzád, de köszönöm Istennek, hogy téged hallhattalak, mert a te prédikációd oly gyönyörűséges, mint az égen pompázó szivárvány. Az pedig felelte, Istené a dicsőség, én csak az ő szolgája vagyok, és a beszédem is az ő szolgálata. De mi az én fakó beszédem Ignác püspökéhez képest, kinek fején az Úr keze nyugovék, őt hallanád. És ez az Ignác, aki Antiókiában lakott, nem más, mint az a gyermek, akit Jézus példaként állított a tanítványok elé, Teoforos néven is ismertek, hogy legyetek olyanok, mint ezek a kisdedek, és elment Antiókiába, hogy meghallgassa őt, napokig és hetekig hallgatta, mire végre oda ment hozzá, és elmondja, hogy milyen boldog, hogy hallhatja az ő beszédét, és most már visszatér a hazámba, mert hallottam a legpompásabb prédikációt, és az pedig felelt neki, az én szavam fakó cserép és hasat kürt, de ha szép prédikációt óhajtasz hallani, menj, és hallgass meg az én mesteremet, Jánost, aki az efézusi híveknek atya, akit a mennydörgés fiának neveztetik, mert az ő szava megrázza a holdföldet is, és az ő mondásai, mint a villámok a sötét éjszakában. És megkereste Jánost, aki Jézus legkedvesebb tanítványa volt, az apostolt, aki már nagyon-nagyon idős volt, és így olvasom, vala pedig a nap szombat, amikor megérkezett, és a hívők összegyülekeztek a zsinagógában, hogy Istent imádják, és várták János püspököt állítatos várakozással. És némelyek mondták, vajon eljön-e? Mások pedig felelték, bizony eljön, ha beteg is, mert soha még szombat el nem múlt az ő szava nélkül. Nagy sokaság volt, mivel hogy nagy nemzetségekről is eljövének sokan, hogy láthassák és hallhassák az Úrnak legkedvesebb tanítványát. És egyszer csak örömzúgás hallatszott kívülről, mint a mékasok örvendő megzúdulása, jön, jön. Mert igen, elaggott volt már akkor a szentember, járni sem bírt, hanem széken hozták be őt a zsinagógába. És az ő feje fehér volt, mint a hó, és orszái hervadtak, mint az elharvadt rózsáé. A hívek oda sereglettek a templom közepére, ahova János letették körülötte, tolongva. Ó, áldott szentje az Istennek csak, hogy láthattunk, és csókolják a kezét és ruháját szent örvendezéssel. Ő pedig fölemelte remegő kezeit, megáldotta őket, és mosolygó arccal rebegte, fiacskáim, csak szeressétek egymást. És az ő szava olyan volt, mint a galambok zúgása. És semmi egyebet nem tudott szólni, mivel hogy már igen öreg volt. A rétor pedig ott térdelt a többi között, és tekintetteit az agra emelte, orszája könnyekben fürdőzik, és kiáltott repeső szívvel mondán, ó, ez a legszebb prédikáció. Fiacskáim, csak szeressétek egymást. Isten adja meg, hogy a Krisztus bölcsessége legyen a miénk is. Amen.